Ez a mi ünnepi istentiszteletünk karácsonykor, és ilyenkor sok-sok vendéget szoktunk hívni, úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy megtiszteltetek, hogy itt vagytok velünk. És most van egy üzenet számunkra. Én hiszem, hogy Isten adta ezt nekünk, mindannyiunknak, akik itt vagyunk. És azt gondolom, hogy ha hiszel, ha nem hiszel, lesz benne olyasmi, amit elvihetsz magaddal. Nincs rajta masni, nincs rajta csomagolópapír, de mindenkinek van füle, meg van szíve, úgyhogy el lehet rejteni mindazt, amit hallani fogsz ma, jó? Úgyhogy már is kezdem, és szeretném nektek a Bibliából felolvasni ezt a történetet. Az elmúlt héten, az Isten tiszteleten már beszéltünk a karácsonyi történetről, és Máriát, Máriának az oldaláról néztük meg a dolgot, és tudom azt, hogy Mária a menő szereplő általában karácsonykor, de ma megszeretgetjük egy kicsit Józsit is, Józsefet, ja, mert Józsefnek sok hite volt, és majd látjuk a történeten keresztül. Úgyhogy Máté evangéliumából fogok nektek felolvasni, ki lesz majd vetítve, úgyhogy tudjátok a szemetekkel is követni. Az első fejezet 18. versétől. Azt mondja, Jézusnak, a messiásnak születése a következő képpen történt. Mária, Jézus anyja, József jegyese volt. Azonban, még mielőtt összeházasodtak volna, azt tudod, mit jelent? Azért van ennek az információnak nagy jelentősége, mert ez azt jelenti, hogy ők még nem éltek szexuális életet. Mert még csak jegyesek voltak, nem voltak összeházasodva. Tehát azt mondja, azonban mielőtt még összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár. Mert a Szent Szellem áldott állapotba, Szent Szellem által áldott állapotba került. József Isten félő ember volt. És a mennyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános megszégyenítéstől. Oké, mert hát nem voltunk együtt, hogy lett terhes a lány. És ilyenkor azt csinálták, hogy akkor nem fogunk összeházasodni. Tud, menj ahhoz, akitől van a gyerek. Oké? Ezért elhatározta, oké, tehát rögtön látott egy helyzetet, ránézett egy körülményre, egy helyzetre, és rögtön egy következtetést vont le. Mégpedig az, hogy titokban küldi el Máriát. És így válik el tőle. Csak a következő vers azt mondja, ahogy ezen gondolkodott. Oké? Tehát, ahogy ezen gondolkodott. És azon gondolkodtam, hogy mennyi minden másképp történhetne az életünkben, ha egy kicsit megállunk és elgondolkodunk. Mielőtt még gyorsan döntést hozunk valamiben. Még akkor is, hogyha puf, megtörténik, elhatároztam. Ugye, hogy József elhatározta, én kirúgom Máriát. Hogy lehet így kiszúrni velem? De aztán elgondolkodott. Álmában megjelent neki az örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant. Tehát nem egy idegen férfitől van. Fiút szül majd, akit te nevezzel Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből. 22. vers. Mindez pedig azért történt, ez hihetetlen ez a mondatrész. Mindez pedig azért történt, oké, tehát ez az egész dráma, ez az egész fordulat, ez az egész csalódás, ez az egész törés kettőjük között. Ez az egész úgymond tragédia, összezavarodottság, ugye, hogy a lány terhes, nem tőlem. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. mondott a profita által? Azt mondta, 500 évvel előtte valaki ezt mondta, egy profita. Nézzétek, a szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immanuel lesz a neve. Ez a név azt jelenti, Isten velünk van. Oké, ezt valaki 500 évvel előtte már megírta, és megmondta. Azután József felébredt az álomból, és mindent úgy tett, ahogy az örökkévaló angyala parancsolta. Aki nem azt mondja, hogy mindenre megkapta a válaszát, minden kérdésére, minden bizonytalanság el lett söpörve, nem erről beszél. Tehát, hanem azt látjuk, hogy csak van egy, Istentől van egy kijelentés, és ő pedig engedelmeskedik neki. Holott még nincs meg minden válasz. És azt mondom erre, hogy nem kell, hogy érezzünk semmit ahhoz, hogy cselekedjünk dolgokban, amiket Isten indít a szívünkben. Tehát nem kell, hogy érezzünk. És azt mondja, ezután József felébredt az álomból, és mindent úgy tette, ahogy az örökkévaló angyala parancsolta. Feleségül vette Máriát, tűnődöm azon, hogy én képes lettem volna erre abban a helyzetben. Akkor. Nem biztos. De nem volt közöttük szexuális kapcsolat, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akinek József, a Jézus nevet adta. Oké, de ugorjunk egy kicsit vissza, 19. verse. Szóval József istenfélő ember volt, és a menyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános megszégyenítéstől. Ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldje el Máriát, és így válik el tőle. És ez a karácsonyi üzenet, ez egy jó tanács lesz. Egy jó tanács mindannyiunk számára. Egy kis bölcsesség, karácsonyi bölcsesség. Készen állsz rá? Egy mondat. Ez lesz a címe az üzenetnek. A címe az üzenetnek az, hogy ne csinálj jelenetet. Ne csinálj jelenetet. Ezt tudom, ez több értelmű, de én mind a két értelmét tanácsolom mindannyiunknak, hogy ne csinálj jelenetet. Csak mondd a melletted ülőnek, hogy figyelj, nyugodjál le, ne csinálj jelenetet. Szigorú, te fordulj oda melletted ülőhöz, és mondja neki, nyugodjál le, ne csinálj jelenetet. Ne csinálj jelenetet. Oké? Úgyhogy, Urunk, kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, az elménket a Te igédre, hogy elfogadhassuk azt Jézus nevében. Amen. Na, hát ez az a rész, amiről akarok nektek beszélni, és egy kicsit kicsomagolni. Három nagyon egyszerű pontban. Hogyha kaptál jegyzetet, akkor ott van benne, ha nem kaptál, akkor majd megbeszélem ezt azokkal, akik nem adtak nektek jegyzetet. Hogy történhetett ilyen. De... Na, tehát... Egy kicsit túl van lihegve a karácsonyi történet, szerintem. Nem tudom, ti hogy érzitek ezt. Ne értsetek félre, nem. Tehát szuper a sztori, hogy Jézus megszületett, meg pajta, vagy barlang, vagy szamárhát, vagy szekér, vagy három bölcs, vagy három király, vagy sok, vagy... Ugye, hogy itt a kis vicces rajzfilmben volt. De szeretem az üzenetét, szeretem a jelentését, de amit értek alatta, hogy egy kicsit túl van csépelve ez a karácsonyi sztori, ez az, hogy annyit változtattak már a történeten. Ahhoz képest, hogyha elolvasol egy új szövetséget, és elolvasod a sztorit belőle. És azt látom, hogy az, amit az órunk elé raknak már, akár képeken, akár mesékben, az már így a fertőtlenített változat. A szép, a tiszta, a makulátlan változat a Jézus születésének. Tehát és a megváltás folyamatának, mert igazából Jézus születése az az emberiségnek a megváltása miatt egy lényeges történelmi esemény. És annyira fertőtlenítették, hogy igazából sok-sok kijelentés része már úgy el is tűnt belőle, amiket látunk, hogy elénk raknak. Itt van ez a csendeséj, ugye mindannyian énekeljük a csendeséj, tiszta szentély. Vagy csillagfényes csendeséjjel, lehet, hogy ezt is énekeltétek már. ezek a karácsonyi dalok, mint hogyha Jézus nem sírt volna. Tehát a gyerekek sírnak. Tehát nekünk volt 3 babánk, és szétordították a fejünket. Tehát főleg éjjel, amikor aludni szeretnénk, ugye. És akkor még jobban égnek áll a haja, mint most. És akkor azért ritkult meg. Tehát, és a gyerekek, a mai gyerekek kórházban születnek, melegbe születnek, jó körülmények között vannak, és üvöltenek. Hát akkor Jézus, aki állatok között volt, egy hűvös barlangban volt, hát hogy ne üvöltött volna. Még szerintem Mária is üvöltözött Józseffel, hogy miért csak barlangba jutott hely, miért nem intézkedett valami sokkal normálisabb szállásról, vagy miért kell állatok között lenni, vagy mit tudom én. Tehát ez nem volt egy ennyire csendeség. Főleg, hogy 8,5 hónaposan kellett egy majdnem 2 heti utat megtenni így az ögykölődbe. Csoda, hogy nem szült meg az úton, ugye? Úgyhogy minden csendes, ja. Melyik bolygón. És ezen gondolkodtam, hogy ha belegondolunk a karácsonyainkba, tehát ahány család, annyiféle karácsony, szerintem egyik sem volt csendes. Mindig volt valami. Az én unoka bátyám minden karácsonykor más barátnővel jelent meg, már se tudtam, hogy nagynéninek hívjam, vagy hogy hívjam, mert ennyi nagynénim már nem lehet, hát évente váltogatja. Tehát, és a különböző sértések, vagy félreértések, vagy mit tudom én még. Tehát egy valós karácsonyról beszélek. Tehát nem a steril, minden gyönyörű, minden szép karácsony, mert ezt próbálja mindenki bemutatni. Meg ezt próbálják ránk nyomni, hogy akkor lesz szép, meg akkor lesz jó, hogyha minden steril. De közben meg ott van a valós karácsonyunk. A valós karácsonyunk. Mikor van egy várakozásod, ugye van egy ilyen, mit tudom, egy szótári alak, hogy így kéne kinéznie az én karácsonyomnak, de a valóság az nem ez. És mi van akkor, amikor a kettő összeütközésbe kerül? Amikor 24-én koppansz egy nagyot. Vagy 25-én. Vagy 26-án. És ez a probléma. Ez a probléma, hogy... És az én problémám az sokszor, hogy az emberek nem olvassák a forgatókönyvemet a karácsonyra. Hát nekem olyan szép forgatókönyve van a karácsonyra. Csak mindenki mondja azt, amit én szeretnék, mindenki viselkedjen úgy, ahogy én szeretném, mindenki nyugodjon le úgy, ahogy én szeretném. Az én karácsonyom forgatókönyve. És akkor majd minden szuper lesz. Nekem. Oké? Tehát olyan kéne viselkedni, csak csináljuk úgy, ahogy én akarom. És ezzel mondom azt, hogy a karácsony az tökéletes lenne, ha minden úgy történne, ahogy én akarom. Csak az a helyzet, hogy ez nem a valós karácsony. És ott van a mi jelenetünk a fejünkben, ugye megcsináljuk a jelenetet. Ezért mondtam, hogy ne csinálj jelenetet, tehát ez az egyik, kétértelmű. Vagy az, hogy ne készítsünk el egy jelenetet a fejünkbe, hogy így kell kinéznie. Ne csinálj, de megcsináljuk, hogy kéne kinéznie. De mi van, amikor ez az ideális, ez találkozik a valósággal? Amikor az emlékeid, hogy milyen volt régen, az összeütközésbe kerül a mosttal. És lehet, hogy ez egy üres szék az asztalnál karácsony este. Hogy tavaly más volt, vagy 5 éve más volt. Hogy ott ült valaki, akit szeretsz. És lehet, hogy elveszítetted, mert meghalt, vagy elveszítetted, mert ott hagyott. És más. És lehet, hogy ez egy feszült kapcsolat. Tehát karácsonykor jönnek a rokonok, mindenféle rokon jön. Igaz, és akit legszívesebben nem hívnál, de hát a férje vagy a felesége annak, akit viszont szeretsz. És ott a feszültség az asztal körül. Vagy tudod, hogy valamelyik rokon általában 3-4 óra elteltével, lámpaernyővel rohangál a fején lakásba, mert nem bírja megállni, hogy ne ígyon annyit. és mindig itt lyukadunk ki. És hová szalad a lámpa? Ja? Pista bátyám, jó, oké. Oké, tehát amikor az ideális találkozik a valósággal, akkor mit csinálunk? Akkor hogy csináljuk? Mi sterilt karácsonyt akarunk, és ezt csinálták a karácsonyi történettel is, besterilizálták. Szép kis jászolos sztori, minden gyönyörű, minden csendes, mindenki pontosan lép be a képbe, időben, ajándékot hoznak, arrébb mennek. Nem. Úgyhogy mit teszünk, amikor összeütközésbe kerülnek a dolgok? És a valóságnak az összetevőről szeretnék egy kicsit beszélni, és az első gondolatunk, vagy az első szavunk az üzenetben az az, hogy a káosz. A káosz. A karácsony káosza. Lehet, hogy volt már benne részed. Itt nem fogunk sokat tanyázni, mert én a kettes pontnál szeretnék több időt tölteni, de a káoszról csak annyit szeretnék mondani, hogy ragadd meg. Ragadd meg a káoszt. Hogyha megtörténik, akkor ragadd meg. Nem azt mondtam, hogy teremts káoszt, jó? Tehát ne érts félre. Ne teremtsék káoszt, hanem azt mondtam, hogy ragadd meg. Nem hiszem, hogy egyébként a káosznak jellemeznie kéne az életünket, de vannak időszakok, amikor elkerülhetetlen. És van, amikor megtörténik a káosz. És amikor megtörténik, akkor ragadd meg. Akkor ragadd meg. József a történetünkben mindezek után, tehát a nagy káosz után, amit ő megélt, fogta és hazavitte Máriát, és elvette feleségül. Bevállalta. És vitte ezzel magával a káoszt is. Megragadta a káoszt. Nem azt mondta, hogy érzem a káosz szagot, menekülök és lelépek, hanem megragadta a káoszt. Fogta Máriát, hazavitte, elvette feleségül. Oké, és mi volt ez a káosz? Az, hogy ő, mindenki tudja, hogy Mária még nem volt együtt Józseffel, és aztán kiderül, hogy Mária terhes lesz, és ezt mindenki tudni fogja. Tehát nem csak az ő szívében volt káosz, hanem aztán a közösség, ami körbevette őket, ott is káosz lett. Mert mit gondolnak most az emberek? Mit gondolnak Máriáról, hogy lett terhes? Hiszen tudják, hogy velem nem volt. Hogy mit fognak rólam gondolni? Oké, tehát botrány, kritizálás, ami azért járt, mert látszólag úgy tűnt, hogy Mária hűtlen volt. De József megragadta ezt a káoszt. És Máté egyébként, aki írta ezt az evangéliumot, egy fantasztikus dolgot tett, mert ott, mi a 18. verstől kezdtük el olvasni, és a 18. verset van még 17 vers. Ez az evangéliumnak a legunalmasabb része egyébként, hogyha elolvasod. Ez egy nemzetségtábla. Ez Jézusnak az ősei, József oldaláról, az apai oldalról, egészen vissza talán Ábrahámig. És de zseniális, hogy ezt oda tette. Mert ahhoz, hogy meg tudjuk ragadni a káoszt, most jön a kettes pont, ismernünk kell a környezetet. Ismernünk kell, szükségünk van arra, hogy ismerjük a környezetet. A környezetét a dolgoknak, ami körbeveszi a káoszt. És Máté, aki írt ezt az evangéliumot, nagyon jól tudja, hogy ezt zsidó emberek olvassák elsősorban, ezt az evangéliumot, és ezért volt fontos számára ez a nemzetségtábla, hogy oda betett egy ilyen családfát. De tehát leírta kikinek a gyereke, egészen vissza 2500 évig, vagy 2500-3000 évre visszamenőleg egy családfát berakott oda 17 vers belőtte. Ez Jézusnak a felmenői. És tényleg, ha most ezt így kezdtük volna a karácsonyi istentiszteletet, hogy felolvasom még ezt a 17 verset, akkor itt a fél bagázs horkolt volna. Mire odaérünk? Mert tényleg csak nevek, kinek a gyereke, ez volt az első generáció, aztán ennek született az a gyereke, második, annak született, és akkor ez így megy. Tehát dögunalom lett volna. De Máté fontosnak tartotta, hogy ezt le kell írni, hogy a születés előtt Jézus Krisztusnak a születése előtt, Jézusnak, aki a világ megváltója, aki majd keresztre lesz feszítve, és aki majd feltámad, és de szükség van arra, hogy a születés körülötti bonyodalmakat megértsük, és meg tudjuk ragadni, ezt tudnunk kell, hogy milyen környezetbe született, és mi volt a sztori előtte ezeknek az embereknek. Úgyhogy a környezet az nagyon fontos. Ha olvasol híreket, vagy nézel híreket, tehát manapság a politikai megnyilvánulások, mindegy, hogy milyen színe van és milyen oldal, tök mindegy, egy biztos, a probléma az velük, hogy mindig kiragadják a valóságot a környezetükből. Tehát kiragadják, és úgy idézik egymást, és úgy idézik a dolgokat, és úgy tálalják nekünk, hogy mi megköltsük hozzá a környezetet, vagy ők teremtenek egy környezetet, és úgy teljesen másképp hangzanak a dolgok. És így hozta be egyébként annak idején az ellenség, az ördög is, a bűnt ebbe a világba. Mert Isten azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehetünk. Ezt mondta Ádámnak és Évának. Tehát kaptak egy hatalmas nagy engedélyt. És azt mondta Isten utána, hogy csak tehát minden fáról ehettek, csak annak az egynek a fájáról nem ehettek. Tehát minden fáról, de egy fáról nem ehettek. Egyről nem. Tehát volt egy kilátásba helyezett következmény is. Oké, tehát lehetett választani. Igent vagy nemet. És a harmadik fejezetben, Mózes első könyvében a kígyó fogja, és kiveszi Isten szavát a környezetéből. És így idézi, hogy tényleg a kert egyik fájáról sem ehettek? Hoppá, elég durva idézet volt. Szeretnéd, ha így idéznének a haverok, vagy a barátok, vagy a rokonok téged egy beszélgetés után, mikor nem vagy ott? Így kicsavarják a mondandódat. És aztán jól megbeszélik. Tényleg a kert egyik fájáról sem ehettek? De Isten nem ezt mondta, hanem arról beszélt, hogy bármelyikről lehet enni. Csak egyről nem. De az ellenség, az ördög, ez mindig így iktat ki bennünket. Hogy kiragad bennünket a környezetünkből. Hogy kiragad minket a valós környezetünkből. Úgyhogy lássuk meg végre a karácsony valós környezetét. Mert az segíteni fog, hogy mi is lássuk az életünkben a kapcsolatainkat normálisan, a helyünket a gyülekezetben normálisan, a helyünket ebben a világban, a helyünket bárhol, hogy lássuk meg a dolgoknak a környezetét. A karácsonynak a valós környezete milyen volt? Egy vad világ volt akkor. Egy vad világ. Olyan világ volt, hogy egy uralkodó el tudta ott rendelni, hogy a 2 évesnél fiatalabb gyerekeket öljék meg Betlehembe és környékén. Egy ilyen világba született meg Jézus. Hogy 50-60 gyereket, erről vannak történelmi feljegyzések is, 50-60 gyereket lemészároltak abban az időszakban. Hát, ha köztük van Jézus, mert meg akarták ölni Jézust. Tehát egy ilyen világba született Jézus. Egy való világban, egy valóságos világban. Mi nyilvánvalóan nem ebben az időszakban élünk. Vadság van, embertelenség van ma is a világban, sőt, lehet, hogy még nagyobb, vagy még nagyobb fokú mészárlások vannak. Mi itt a Földnek ezen részén ebben, hála Istennek, nem nincs részünk. De figyelembe kell vegyük a környezetet. Figyelembe kell vegyük a környezetet. A Betlehem városa, vagy nem is város, ez falu, vagy akármi, ez egy gettó most. Tehát ilyen barlangok vannak a hegy oldalba, és ennyit. Nem egy olyan hely, ahová szuper elmenni, mert történelmi hely, és megdobban a szíved, ha meglátod, hogy itt született Jézus, ilyen körülmények között, de nem mennék oda családi nyaralásra. És ott lógatni a lábamat, meg pihenni, vagy akármi. Tehát ez egy gettó. De figyelj! A világ megváltója egy olyan helyen született, amit az emberek megvetettek. Ez a valós karácsony. egy olyan lánytól született, akit az emberek megvetettek, mert szűz volt, és nem volt házas, és terhes lett. És egy palesztin lány volt. Tehát megvetették. Ez a valós karácsony. Nem a feltupírozott karácsonyi sztori. Nem. Ez a mi hitünknek a környezete. Amikor Máté azt mondja, hogy ott sorolja a nemzetség táblá, hogy Ábrahám, meg mit tudom én ott a neveket, és végigolvasod az egész környezetet a karácsony üzenetéhez, mire a karácsony üzenetéhez érsz, azt látod, hogy Jézusnak a felmenői prostituált, gyilkos, hazug, tolvaj, házasságtörő. Ilyen emberek voltak Jézusnak a nagyszülei, dédszülei, ükszülei, mit tudom én milyen szülei, az ősei. És ilyen embereken keresztül született meg a világnak a megváltója. Nem steril. Nem steril. Nem fertőtlenített. Hanem egy valóságos világ, ahol Jézus megszületett. Úgyhogy ha lenézel bárkit is, azért, mert nem muzsikál az élete fényesen, Ugyan már. Akkor csak emlékezz a karácsonynak a környezetére, hogy Jézus milyen környezetben született. Tehát Krisztus eljött a világba bűnösökön keresztül. Bűnösökért. És az egyikük, az te vagy, meg én. Ez Jézus Krisztusnak a környezete. Oké, tehát a környezet, az minden. Tehát a környezet az segít megérteni például azt, hogy miért annyira odaszánt valaki, és elkötelezett valaki dolgokban. Akár a munkahelyén, vagy a szolgálatában, vagy abban, amit csinál. Tuti, hogy keresztül ment valamin, ami összetörte őt. És ezért, tehát valami küzdelmen. És hogyha ha ismerném a hátterét valakinek, a környezetét, a háttérinfót, akkor teljesen másképpen gondolkodnék arról az emberről. Teljesen másképp. Ha tudnánk a háttérinfót Jézusról, akkor nem csak egyből letámadjuk azt a szerencsétlen gyereket a jászolban. Mindenki. Nem. Oké, tehát ezért mondja ezt 18. vers, miután lement a nemzetség távra, Jézusnak a mesésnek születése a következőképpen történt. Ez a következőképpen. Tehát nem lepottyant a dobozba, azt megérkezett Jézus, hanem van egy környezet ennek az egésznek. Ahogy történt, ahonnan jött. Amilyen emberek körülvették őt. Oké, tehát a következőképpen ez a káosz. És leír egy káoszt, leír egy zavarodottságot, leírja a bűnösök generációit, ahol tehát mindenféle ember volt, de nem az, akire mi büszkék lennénk igazából, vagy nem büszkélkedné vele. De tudod, ránézel egy ember, aki elszánt, odaszánt, és azért elszánt és odaszánt, mert nem akar visszajutni oda, ahonnan már ki tudott jönni. És ezért hajt. És ezért keményen dolgozik. Mert nem akar már visszakerülni oda. De nem értjük meg az elkötelezettségüket, ha nem értjük meg a környezetüket. Úgyhogy a környezet az minden. Ez minden. Azt kell mondjam, hogy néhányotok még nem küszködött eleget. Boldog karácsonyt. Még nem küszködtél eleget. Ha még mindig nyafogsz, ha még mindig hisztizál, ha még mindig panaszkodsz valakire, akkor még nem küszködtél eleget. Nem küszködtél eleget. És nem is leszel sikeres, amíg nem küszködsz eleget. Nem. Tudod miért? Azért, mert még nincs meg a környezeted arra, hogy elbírd Isten áldását. És hiába áldana meg Isten, nem bírnád elviselni. Mert még nem törtél össze eléggé. És lehet, hogy pont arra vagy büszke, hogy mennyire össze lettél törve. Na, akkor még nem. Akkor még nem. Akkor még nem. Tehát Isten nem dobja le az áldást valakinek, aki még nem járt abban a barlang istálóban. Ezt meg kell járni, ahogy Jézus is ott volt. És a mai nap küzdelmei, küszködései, azok készítik elő a holnapnak a sikereit. És nézd így, mert Isten alakítja a környezetedet. Alakítja és formálja a környezetedet. Előbb el kell jutni a krédóba, aztán jön a kereszt, és csak utána jön a feltámadás. Ez már csak így megy. Úgyhogy meg kell alapozni a környezetet. A környezet, ez nem csak abban segít egyébként, hogy megértsd valakinek az odaszántságát, hanem segít megérteni valakinek az ünneplését is. Hogy miért örvendezik úgy, ahogy örvendezik. Vagy miért... Tehát lesznek emberek például, akik sokkal jobban fognak örülni a kevesebbnek, mint ami neked van, mert más a környezetük, mint neked. Érted? Tehát sokkal jobban fognak örülni. Tehát ételosztásnál az egyik anyuka összeroskadt. Mert ő még ennyit életében nem kapott senkitől. És így zokogott. És aztán hallottunk panaszkodásokat is, hogy csak ennyit. Meg csak annyit. Meg a másik ezt kapott. Én még nem kaptam olyat. Há, hogy? A környezet. A környezet. Legtöbbünk gyereke kiröhögni a cipős doboz ajándékokat. De hová elküldik, ott sírnak érte azok a gyerekek, akik megkapják. Mert más a környezetük. Más a környezetünk, más az ő környezetük. Lehet, hogy zavar valakinek a hangos éneklése, vagy zavar az, hogy miközben éneklünk, akár fölemeli a kezét, és beszél közben Jézushoz, vagy imádkozik, vagy hangosan örvendezik éneklés között, tehát nem amikor csendben vagyunk, de tudod, tehát miért csinálja ezt, vagy miért csinálja így? Ha megértenéd a környezetét, akkor lehet, hogy tudnád és megértenéd. Tudod, hogy mind ment keresztül az az ember. Hogy hol törte meg őt Isten az élete során. Vagy miből szabadította ki Isten. És ő ezért énekel úgy, és ezért dicséri Istent úgy, és ezért potyogtatja a könnyeit is akár. Tudod, mert bejön, és elkezdünk énekelni, elkezdünk dicsérni, elkezdünk prédikálni, és a szíved szön csak rápattan Istenre. De azért, amin keresztül vitte őt Isten eddig. Úgyhogy figyelj, fogalmad sincs, milyen az én bőrömben lenni. És csak mondd a melletted állónak vagy ülőnek. Úgyhogy fogalmad sincs, hogy milyen az én bőrömben lenni. Nyugodtan mondjátok a mellettednek. Fogalmad sincs, milyen az én bőrömben lenni. Fogalmad sincs. Nem tudod, hogy nekem milyen harcokat kellett megvívnom. Fogalmad sincs, hogy milyen harcokat kell nekem megvívnom. Én sem tudom, hogy neked milyeneket kell. De te sem tudod, hogy nekem milyeneket kell. Tehát nem tudod, milyen akadályokat kellett leküzdenem ahhoz, hogy ma eljöjjek a gyülekezetbe. Ugye? Fogalmad sincs. Fogalmad sincs, mit jelent az, ha gyereked van. Oké? Főleg, ha van 3, vagy még több. Figyelj, ha nem ismerjük a környezetét a dolgoknak, akkor nem vagyunk képesek arra, hogy egy apró lépést óriási sikernek éljünk meg. A mi életünkben, vagy valaki másnak az életében. Tehát ismernünk kell a környezetét. Úgyhogy ezen a karácsonyon tegyük a dolgokat a megfelelő környezetébe. Döntsük el. hogy ne kiragadjuk a dolgokat, az információkat. Ne kiragadjuk azt a tekintetét valakinek, ahogy nézett rám, vagy nem nézett rám. Ne ragadjuk ki azt az egy mondatot, ami megbántott, de amúgy volt 10 000 mondat, ami meg nagyon építő volt. De én azt az egyet hajtogatom. És mondom. Annak, aki szintén hallott egy mondatot, ami nem tetszett neki. És akkor ebből olyan jó megértjük egymást. És van 2 mondatunk. De elfelejtettük a 10 000 mondatot, ami építő volt és pozitív. Nem, döntsük el. Tegyük a megfelelő környezetében dolgokat. Mert lehetne örömöd úgy, hogy van egy megőrült gyereked. Tehát éppen egy őrült időszakod van a gyerekeddel, de van örömöd. Mert valakinek a gyereke nem érte meg az idei karácsonyt. És utálja, hogy most jön ez a karácsony. Mert ez az üres szék, az a csend a karácsonyfa körül, az arra fogja emlékeztetni, hogy elveszítettem a gyerekemet. Vagy elveszítettem az anyukámat, vagy elveszítettem az apukámat, vagy elveszítettem valakit. És inkább idegeskednék azon, hogy rakja le az okniát. Vagy hogy nem mossa el a poharát, csak odarakja a mosogató szélére. Vagy hogy nem hajtja össze, csak bárcsak itt lenne, azt itt hagyná gyűrötten lerakva a törőközőjét a szőnyegen. Mert ez azt jelenti, hogy itt van velem. De most már nincs itt. Érted? A megfelelő környezet. Mennyi mindent jelent ez? Tehát lehet, hogy kérned kéne Istentől, hogy adjon neked betekintést a környezetbe. Emberek életében. Hogy lásd az ő valós környezetüket. Mert akkor lenne egy olyan szíved, mint Istennek feléjük. Mondjak még valamit a környezetről? Mondok. Azért vagyunk itt. Néhányan azért nem tudnak együtt érezni, mert nem részesültek még másoknak a konfliktusaiban. Tehát nem bírnak együtt érezni. Az együttérzés, ez a környezetnek az eredménye. Hogy te is voltál egy olyan környezetben, vagy hasonlóban. Neked is részed volt egy olyan konfliktusban, mint annak az embernek van most az életében. És ezért együtt tudok érezni vele. A karácsony az, hogy Isten belépett a mi környezetünkbe. Hogy Isten olyan lett, mint mi. Hogy Isten olyan problémákon ment keresztül, mint mi. Olyan érzéseken ment keresztül, mint mi. Olyan küzdelmei és nehézségei voltak, mint nekünk. Tehát belépett a környezetünkbe, hogy meg tudjon érteni bennünket, hogy együtt tudjon érezni velünk. Egy ilyen Istennek az ünnepe a karácsony. Egy ilyen Isten emlékszünk, aki belépett. Ugyanazt a levegőt szívta, ugyanúgy az agyára mentek a környezetében lévő emberek, de magára vette a bűneinket, magára vette a szégyenünket, magára vett mindent, ami rossz bennünk. Mindent, hogy átélje a küzdelmeinket. Figyelj, könnyű úgy kritizálni valakit, hogy nem tapasztaltuk meg az ő környezetét. Marha könnyű. Nagyon könnyű. Ha én lennék a gyülekezet pásztora, én nem én csinálnám. De nem vagy a gyülekezet pásztora. Nem vagy. Úgyhogy nem mondj ilyet, mert ez hülyeség. Fogalmat sincs, hogy mit jelent. Fogalmat sincs. És emberek kitárgyalják egymással. És fogalmuk nincs. Fogalmuk nincs. Ha erről akarsz beszélgetni, akkor kezdj el egy gyülekezetet. Ha? Na, el lehet kezdeni egy gyülekezetet. Kezd el a sajátodat. Rátesszük a kezünket, Isten áldjon. Lehet gyülekezetet alapítani. Akkor majd megtudod, hogy milyen egy gyülekezetet vezetni és pásztornak lenni. Na, tehát. Tetszik ez a kis karácsonyi áhítat? Tetszik? A valóság vagy az ideális? Az embernek az egyik legnagyobb konfliktusa ez a szívében. Hogy van egy elképzelt, hogy milyennek kéne lenni, és aztán csalódik, mert mindenképpen neki fog menni a valóság falának. Érted? És akkor mit kezdünk? És ez a lényeg, ez az üzenet, hogy mit kezdjünk? Erről beszélek nektek. Hogy mit kezdjünk ezzel? Hogy mit kezdjünk ezzel? Tudod, keresztényekként könnyű a heterónak megmondani, hogy egy homoszexuálisnak mit kéne csinálni. De a heteró sosem volt a homoszexuálisnak a környezetében. Érted? És keresztények igeverseket idéznek a homoszexuálisoknak, hogy mit kéne, meg hogy kéne csinálni. És ítélgetik a homoszexuálisokat. Amúgy a homoszexualitás bűn, nem erről van szó. Csak azt akarom mondani, hogy sokszor az evangéliumot a gyűlölet beszédére használjuk. Sokszor az idézünk a Bibliából, és gyűlöletre használjuk. Mikor Jézus sosem gondolta arra, hogy gyűlöljük a másikat, vagy kifejezzük a nem tetszésünket másiknak egy igeverssel. Mit csinálunk ilyenkor? Kiragadjuk azt az írásrészt a környezetéből. Úgyhogy a környezet az nagyon-nagyon fontos. Ne használjuk a Bibliát, az evangéliumot gyűlöletre, károsztatásra. Nem. Tehát jobban megértjük a dolgokat, ha azt a konfliktust, amit megélünk, a megfelelő környezetbe helyezzük. És figyeljetek, én nem tudom, milyen egyedülálló anyukának lenni. Én nem tudom. Tényleg. Nem tudom, milyen tinédzsereket felnevelni. Nem is akarok arról tanítani, amíg szélnek nem eresztettük a mieinket. Akkor majd lesz fogalmam róla. Nem tudom. Nem tudom, milyen. Ha nekem annyi pénzem lenne, mint nekik. De nincs. Ugye? Tehát, hogy de nincs. De nincs annyi pénzed. Hát én biztos nem így beszélnék, és viselkednék a gyerekemmel. Nincs is gyereked. Honnan tudnád? Oké, tehát ez mind egy olyan mondatok, amik nem ismerem a környezetet, mert nem éltem benne, és nem tudom, hogy miről van szó. És legtöbbször az emberek a legrosszabb kapcsolati döntéseiket úgy hozzák, hogy kiragadják a dolgokat a környezetéből. Amit az előbb már említettem, amikor évekig jó valaki hozzád. És egy, kettő, három olyan dolog történik, ami kiakaszt. És leírjuk őket. Leírjuk őket. Fogom a 10 évet velük, és egy-két nekem nem tetsző dolog miatt hagyom magam befolyásolni az elmémet és a gondolkodásomat emberekről, és leírom őket a szívemben, és hajlandó vagyok elvágni velük a kapcsolatot. Tényleg, ez jó. Ez visz bennünket előre az életben. Dehogy. Csak abban gondoljunk bele, hogy mi lenne, ha Isten ugyanezt tenné velünk. Ha ő is ugyanígy bánna velünk, mint ahogy mi bánunk egymással, emberek. Hogy leírjuk. Beszólt, vagy én félreértettem valamit, de az arról szó se lehet. Vagy én másképp lássak valamit. Ah, nem. Általában úgy van, hallasz egy mondatot, vagy látsz egy képet, valamit, mi történik, és egy lexikonnyi sztorit költünk hozzá a fejünkbe, és ez a mi valóságunk. És már ezt adjuk tovább, és mondjuk a többieknek. Képzeld, mi történt. Ja. De mi lenne, ha Isten is ugyanezt tenné velünk? Na, tehát az ideális találkozik a valósággal. Ez egy sokkoló dolog az életünkben. Sokkoló dolog. És így jön a harmadik pont, a következtetés. Káosz. Úgy tudjuk megragadni a káoszt, ha ismerjük a dolgoknak a környezetét, és amikor megismertük a dolgok környezetét, akkor tudunk egy jó következtetést hozni. Oké, lehet, hogy a káosz hatására már hozunk egy következtetést. De, ha ne adj Isten, teszünk egy kis fáradtságot, és emlékszünk erre az üzenetre, esetleg újra hallgatod, hogy ismerd meg a környezetét annak a dolognak, akkor lehet, hogy tudsz egy újabb következtetést hozni, és megváltozik a véleményed a dolgokról. Lehet, hogy a jelenlegi helyzetedet a megfelelő környezetébe kéne tegyed. Mert az ellenség azt szeretné elhitetni, hogy nem fontos a környezet. Tudod, a részletek, a születésnél, az a környezet nem fontos. Az nem változtat a lényegen. De figyelj, ne felejtsük el, a világ reménység egy barlang istállóban született. És ez a karácsonynak a környezete, hogy Isten megmentette az egész világot egy barlang istállóból. Ez fontos. Fontos. Tehát ha az ellenség azt akarja elhitetni, az ördög, hogy ez nem fontos, akkor ne hidd el. Ne hidd el. Egy kis istállóban kezdődött az egész. Egy barlangban. Állatszakban, trágya volt ott, büdösek voltak. Tehát kicsi dologban kezdődött. És figyelj, tehát nem tudom, milyen kicsi dolog van az életedben, ami még csak ebben az állapotban van. Egy kicsin kezdetsz. Egy pici kezdet. Lehet, hogy egy kicsi mag még ott benne a szívedben. De ne felejtsd el, hogy amikor egy jó, amikor keresztül sétálsz a ligeten, vagy itt sétálsz a körúton, ezek a nagy fák, ezek mind pici magból lettek. Mind pici magból lettek. Úgyhogy a fa és az ő környezete, ez egy magból indult ki. Magból indult ki. És minden nagy dolog onnan indul ki, egy pici dologból. Hogy picin hűséges vagy, a kicsi dolgokon. És akkor nagyobb lesz rád bízva. Úgyhogy a dolgokban, tehát bármiben vagy, a környezetében gondolkozz. Ne dobd el a környezetét. Nevesd meg a kicsiny kezdeteket. Nevesd meg. Tartsd a bukásodat is a környezetében, és a másoknak a bukását is a környezetében. Tudod, a bukásod az egy átjáró a jövődbe. Az egy átjáró a jövődbe. Az egy lépcsőfok, az egy ugródeszka lehet a bukásod. A feltámadás is egy véres kereszttel kezdődött. Ha depis vagy, és el vagy kámpicsorodva, és átadod magad neki, az azért van, mert az ellenség elvette a környezetedet. Elvette ezt a környezetet, amiben gondolkodhatsz e felől, és úgy láthatod a helyzetedet, hogy abból lesz több. Abból lesz tovább. Abból lesz még több. És még tovább. Mert szeretnék elárulni nektek egy nem titkot. Hogy bármi, ami történik az életünkben, az mind céllal történik. Mind céllal történik. És figyeljetek, mindjárt kész vagyunk. Mindjárt kész vagyunk. Tehát Jézus egy olyan következtetésre, vagy Jézus, József, egy olyan következtetésre jutott, amit a környezetre alapozott. A környezetre. De amikor az angyal megjelent neki, az angyal nem a körülményeit változtatta meg. Nem változtatott József körülményein. Hanem csak megmutatta neki a megfelelő környezetet. Hogy hé, lehet, hogy káosz az, amit most hallottál, és ami történik veled. De figyelj, nézd csak, lépj hátra hármat. Nézd meg a nagyobb képet. Hogy mi történik. Csak nézed meg. Nézd meg a megfelelő... És József valami olyasmit látott meg, amit nem látott meg előtt, nem látott még előtte. Úgyhogy József egy új következtetésre jutott. Hihetetlen. Hihetetlen. És féltek egy vers, amit érdemes bemagolni. Mert lehet, hogy abban a pillanatban, hogy kimondtam, hogy bemagolni, abban bezártam. Bemagolni. Róma 8:28. Azt mondja, egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik. Akiket ő a saját terve szerint elhívott. Oké, tehát egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, akiket ő a saját terve szerint elhívott. Tehát azt mondja, az elhívásunk a környezetünk. Ez a környezetünk, hogy el vagyunk hívva. Hogy el vagyunk hívva. És akik el vannak hívva, azoknak minden a javára munkálkodik. Oké? Tehát a hívőnek minden a javára munkálkodik. Úgyhogy akármilyen következtetésre jutok, ez azt jelenti, hogy győztem. Ez azt jelenti, hogy győztem. Oké? Tehát győztes vagyok, és így kell gondolkodjak mindenben. És innen, tehát győztes vagyok, és innen indulok ki, és hátrafelé megy az életem. Mint amikor visszafelé játszol egy filmet. És látod a film végét az elején. És győztél. Látod, az első 10 másodpercben látod, hogy egy győztes fickó van ott. Te vagy az. És elkezded visszafelé nézni az életét. És látod benne a kudarcokat. Látod benne a fájdalmakat. Látsz benne egy csomó, nagyon kemény dolgot. De azt látod, hogy ez a pali itt az első 10 másodpercben nem lehetett volna győztes, ha ez az egész nem történik meg vele. És ez a vers ez erről szól, hogy akik Istent szeretik, a hívő, akik el vannak hívva, annak az élete az ilyen. Én győztem. És bármit, innentől kezdve bármi történik, bele tudom tenni ezt a környezetébe. Ebbe a környezetébe. Bármi történik velem, győztem. Ez út a győzelemhez. Mit akarsz ezzel Isten megtanítani nekem? Miért? Tehát, és rá fogsz jönni, hogy minden értem volt, ami történt. Minden az életemben értem volt. Oké, a következtetés, ez mindig annak az eredménye, hogy milyen környezetet hoztam létre az álmémben. Milyen környezetet hoztam létre az álmémben. Abból fognak kijönni a következtetések. Ha az a környezet van benne az álmémben, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lennie körülöttem, akkor a csalódásokkor megpróbálok mindenkitől megszabadulni. Amikor csalódást okoznak nekem. De Jézus születésének a jelenete nem volt tökéletes. Nem volt tökéletes. Úgyhogy, tudod, a szívem felkiáltják, hogy Uram, én nem tökéletességet akarok, hanem egy célt. Mutasd nekem egy célt, ami felé mehetek. Oké, ha a környezeted, a saját elképzelésed határozza meg, akkor megint csak csalódni fogsz mindig. De ha a környezeted Isten célja határozza meg, akkor sosem kell majd szégyenkezned. Sosem. Oké, ha a környezeted a fájdalmat határozza meg, a fájdalmad, amit most érzel, vagy amit okoztak a dolgok, amin keresztül ment eddig az életedben, akkor mindig szomorúság fog kísérni téged. Mindig egy melankólia fog kísérni, mindig egy megbánás fog kísérni. De ha a fájdalmadat beleteszed Isten környezetébe, amiről azt mondja, hogy figyelj, minden érted van. Minden a javára van a hívőnek. Ha ebbe teszed bele a fájdalmat, akkor rájössz, hogy tényleg minden céllal történik. Mindennek célja van. Minden, amin keresztül mentem, céllal történt. A jó is, a rossz is, és a csúf. Mindegyik. 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 Nem tudom, hogy hány és hány rossz következtetésre jutottunk már, csak azért, mert a rossz környezetet hoztuk létre az álmunkban. Nagyon durva. Nagyon durva. Mesélt nekem valaki egy jelenetet, egy repülőtéren voltak a feleségével, és ilyen 1930-as évekbeli hangos bemondó volt, mert minősége, tehát mi van, megy a repülőnk, vagy most, hogy valakit hívtak, nem tudták, hogy mit mondtak be, úgyhogy oda ment a pulthoz a felesége, hogy megkérdezze a diszpécsert, hogy akkor most akkor már kell sorba állni, és akkor szállunk fel a repülőre. És a diszpécsernő az így, és a férj mesélte, és a férj látja ezt, itt tudom én, 50 méterről, hogy így valaki rámozdul az asszonyra. Hát több se kell neki, megy megmenteni, ugye? Megy balhézni. És aztán felvilágosították, hogy ez a diszpécser, ez süketnéma. Süketnéma. Tehát nem hal, és nem is tudja mondani. Tehát náluk biztos, hogy láttam már süketnémát próbálni beszélni, vagy közölni. Tehát náluk tényleg vannak a nagy kézmozdulatok, és a furcsa hang. Tehát ezek a furcsa hangok. És ez volt. De ő kész volt megverni. Mert nem látta a helyes környezetét a dolognak. És annyira égő volt, mondta. Annyira égő volt, de annyiszor megcsináljuk ezt. Megharagszunk emberekre azért, amit mondtak rólunk, vagy nem mondtak. De igazából ez nem is rólunk szól, hanem arról, ami a szívünkben zajlik. Nem a másik csinált rosszat, hanem az én szívemben van keserűség, vagy elégedetlenség. Figyelj, ha a kapcsolatunk alapja Jézussal, az a kereszt, és hogy ő a vérét adta értünk, és megbocsátott nekünk teljesen, mikor mi még bűnösök voltunk, akkor nekünk is, mi is tartozunk egymásnak annyival, hogy ugyanígy viszonyuljunk hozzájuk, és egymáshoz. Ahogy Isten viszonyul hozzánk. Úgyhogy a karácsony üzenete az az, hogy József, nem vagy egyedül. Itt van ez az Immanuel. Ő fog megszületni. És ez azt jelenti, hogy velünk az Isten. Hogy nem vagy egyedül. És magányosak tudunk lenni az ünnepi tömegben. Nem tudom, hogy észrevettétek-e már. Hogy emberek vesznek körül, a család vesz körül, és mégis belül magányos vagyok. Pedig szeretem őket, de mégis belül magányos vagyok. De a karácsonynak az üzenet az ez, hogy nem vagy egyedül. Mert Isten, aki ismer téged szőröstől, bőröstől, nem csak annyit, amit megjátszol, vagy megmutatsz, hanem tényleg ismer, ő eljött érted. Ő érted jött el, hogy kapcsolatba kerüljön veled. És ott volt József, egy döntéssel, hogy elküldjem, vagy hazavigyem. Elküldjem Máriát, vagy hazavigyem Máriát. Elküldjem. Hogy hazamenjen. És az angyal meg azt mondta neki, hogy nevezd el a fiút Immanuelnek, Jézusnak. Aki nevezd el velünk az Istennek, és Jézusnak. Ami azt jelenti, hogy szabadító. És ott a dilemmája. Elvigyem, vagy hazavigyem. Vagy elküldjem, vagy hazavigyem. És ezt figyeld. Józsefnek a dilemmája volt a szabadulása. Mert ő ott azt döntötte el, hogy belelép Isten tervébe, hogy megszülessen a szabadító, vagy elutasítja ezt az egészet. És sokszor nekünk is az életünkben a dilemmánk, hogy megragadjuk-e a dolgokat normálisan, ezen múlik a szabadulásunk. Vagy járjuk a régi utunkat újra és újra. És akkor nem vagyunk szabadok. És nem is leszünk szabadok. Ja, úgyhogy az angyal azt mondta Józsefnek, vidd haza Máriát. Ragadd meg a káoszt. Ragadd meg ezt az őrületet. És hozd létre egy új környezet a szívedben. És vidd haza Máriát. Úgyhogy vigyük haza Máriát. Döntsünk úgy a szívünkbe idén karácsony, hogy vidd haza Máriát. Csak vigyük. Itt az idő, hogy egy új következtetésre jussunk a szívünkbe. Felejtsd el az aggódást. Hát mindenen aggódsz. 5 percet késik a férjed vagy a feleséged otthonra, és már hívod a rendőrséget. Nyugi. Tanulj meg egy kicsit mosolyogni a dolgokon. Ne feszülj annyit. Ne feszengjél annyit. És József milyen döntés hozott? hazavitte Máriát. És tudod, mibe került ez neki? Tehát, tudod, mit gondoltak róla? Az óvodában, amikor kis Jézussal. Itt van Jézus apja. Apuci, aki nem is az apuci. Meg ki tudja, ki az apuci. És tudod, lehet, hogy József is sokszor úgy kelt föl, hogy így el volt bizonytalanodva az egészben, hogy belegondolt, hogy fú, de azért ezzel a Márk gyerekkel azért eléggé sokat mosolyogtak össze Máriáik. Lehet, hogy tőle van a gyerek. Tehát sokszor visszatérhetett a bizonytalanság, de ahhoz, hogy megragadjuk ezt a hit életet, tényleg szükségünk van egy új környezetre, egy új keretre. Szükség van. Ahol azt mondjuk, és ez van a fejünkben, a gondolatunk, hogy mindennek, tudom, hogy mindennek megvan a célja Istennek. Tudom, hogy mindennek megvan. És ezért mondja azt, hogy mindez pedig azért történt, amit olvastunk. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az, amit az Úr a prófiten keresztül mondott. Oké, minden céllal történik. A tragédia is. És nem azt mondom, hogy a tragédia, ami történt az életünkben, azt Isten tette. Nem ezt mondom. Csak azt mondom, hogy van célja. Hogyha a megváltás környezetébe helyezem ezt a tragédiát, akkor láthatom, hogy annak van egy célja. És Isten egy célt adott neki. És használta azt. És már is más fénybe kerül sok minden az életünkben. Bármit tettek veled, bármit nem tettek veled, Isten használni tudja. Mert ő még a barlangból is reménységet hozott ki. És ez a karácsonynak az üzenete. Egy összetört életből is reménységet tud kihozni. Egy teljességet tud kihozni. Úgyhogy mondhatod azt Istennek, hogy Uram, én látni akarom, hogy a terved és a célod megvalósul az életemben. Én látni akarom. Látni akarom. Oké, és egy új következtetés mi lehet? Az lehet, hogy bármi történjen, vagy nem történik. Isten a kezében tartja a dolgomat. Ha így történik, akkor úgy tartja a kezében, ha nem úgy történik, akkor úgy tartja. És nem fogok jelenetet csinálni az elmében. Nem fogok egyikértelműen nem fog hisztizni az elmémben, másik meg nem fogok egy ideális jelenetet, mintha nekem kéne összerakni Istennek a mozdulatsorokat, hogy hogy kéne cselekedni az életemben. Egyik módon se. Mert Isten nem azt a jelenetet tartogatja számunkra, amit mi létrehozunk. Egyáltalán. Néhányan azon gondolkodnak, itt, hogy feladják Isten tervét az életükre. Csak azért, mert csalódtak. József el akart válni Máriától. Attól, aki a szabadulást hozta a földre. És brutális ez az üzenet, tudom. De ha igazán megérted, és akár újra is hallgatod, és még jobban megérted. Új következtetésekre fogsz jutni az életedben. Mert hazavitte Máriát. És nem csak hazavitte, feleségül vette Máriát. Ott volt a ház, és azt mondta, gyere, ezt együtt fogjuk végigcsinálni. Együtt. Nem tudom, mi lesz a vége, de győztesek vagyunk. És gyere, ezt együtt fogjuk megcsinálni. Mert Istennek jó tervei vannak velünk. És tudod, tényleg azon gondolkodunk, hogy eltoljuk magunktól a dolgokat, amiket Isten pont azért rakott az életünkbe, hogy egy következő szintre léphessünk. Csak azért, mert nem passzol az én jelenetemhez. Hát ahogy bánok a csalódásokkal az életemben, az fogja meghatározni az életemnek az állomásait. Ez már csak így van. Az fogja meghatározni. És lehet az a dolog, ami a legnagyobb fájdalmat hozta, vagy okozta, lehet az, ami a legnagyobb dicsőséget fogja hozni az életben. Csak vidd haza Máriát. Érted? Csak vidd haza Máriát. Juss egy új következtetés, és vidd haza Máriát. Mert minden nehézség visz bennünket valamerre. De akik Isten szeretik, azoknak minden a javára van. Úgyhogy Jézus, köszönjük. Köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük ezt a mai üzenetet. Köszönjük azt, hogy nem véletlen az, hogy itt vagyunk ma. Mindegy, hogy milyen hátterünk van, mindegy, hogy milyen tapasztalataink vannak, mindegy, hogy milyen fájdalmon mentünk keresztül, vagy szenvedésen. De te elhoztál bennünket ma, és szóltál hozzánk. Úgyhogy ha érezted a szívedben azt, hogy Isten megszólított téged, ha érezted azt, hogy ki lettél hívva, ha érezted azt, hogy felettél egy kicsit háborítva, ha érezted azt, hogy meg lett melengetve a szíved, ha bármit éreztél szívedben, az Istennek a kezdeményezése volt feléd. És ne eltold magadtól, hanem vidd haza. Vidd haza. Vidd haza. Lehet, hogy te úgy jöttél majd el, hogy még nem mondhatod el, hogy te még nem tartozol abba a kategóriába, hogy akik Istent szeretik, vagy nem tartozol abba a kategóriába, hogy a hívő. Ez csak egy döntésre áll tőled. Egy döntésre. Egy döntés az egész. Csak annyi, hogy igent mondasz Jézusnak a szívedben, és elfogadod őt. Ahogy itt nagyon sokan megtettük ezt már. Fél éve, egy éve, öt éve, tíz éve, 20 éve, 25 éve. Mindennyiunknak megvan a történetünk Jézussal. És még íródik, és ugyanúgy a tiéd is. És ez ma egy találkozás. Mit mondasz neki? Én azt mondom neked, mondd, hogy akarlak Jézus, akarlak az életemben, rá akarom bízni az életem. Úgyhogy csak mondd neki, Jézus, szükségem van rád. Szükségem van rád. Bűnös ember vagyok, és elveszett vagyok nélküled. Úgyhogy itt az életem, töltsd be azt, és vezess, Uram. Légy az én megváltom, légy az én Uram. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy az életedet adtad értem. És ha ezt megtetted, megteszed a szívedben, számodra ma ez az, hogy hazavitted Máriát. És hogyha ezt megtetted, akkor csak tetre akarlak hívni. Nem most, nem ebben a pillanatban, de arra szeretnének hívni, hogy van nekünk egy ajándékcsomagunk, amit nagyon-nagyon nagy szeretettel és szívesen odaadunk neked. Hogyha meghoztad ezt a döntést, akkor kérlek, keresd meg a Horváth Gábort. A Horváth Gábor most föláll, megmutatja magát. Jó? Tehát ő egy ilyen kis asztalnál lesz, ott vannak egy ilyen papírzacskókba beletéve. Menj oda hozzá is. Mondd el neki, hogy te hoztál egy döntést. Köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy Tényleg a karácsony az nem egy steril szoba. Tényleg az hangos volt, az mocskos volt, az káoszos volt. És hogy nem kell nekünk is ezekkel a jelenetekkel játszani. Hanem megragadhatjuk. Ha káosz van, megragadhatjuk. Ha nincs, örülünk neki. De bármi van, tudjuk azt, hogy minden céllal történik, és a te tervedben van. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük, hogy így gondolkodhatunk. Jézus nevében. Amen.